Kedves atyák, kedves testvérek! Most a hűtlenség démonáról és a hűség angyaláról szeretnék néhány szót ejteni. Egyikünk sem kezdi tiszta lappal az életét. Úgy tűnik sokszor, mintha már születésünknél fogva csapdába estünk. Meghatároznak a tér és az idő korlátai, a testi adottságok. Öröklött, vagy a környezetünkből szerzett tulajdonságai. Nyugodtan mondhatjuk, hogy démonaink közül nagyon sokan velünk születnek. A többi pedig nagyon korán, szinte egészen kis gyermekkorunkban, jóformán az agyánk keblén szedjük össze. Az, amit a teológia a maga nyelvén áteredő bűnnek mond, fenomenológiailag leírható úgy is, mint azoknak a démonoknak az együttese, amelyekkel kivétel nélkül mindenkinek meg kell küzdenie azért, hogy érett, felelősségteljes, szabad, felnőtté váljunk. De ha az életünket gyötrő démonok kapcsolatban vannak testi-lelki származásunkkal, családi örökségünkkel, akkor így van ez jó angyalainkkal is. Csak az Isten a megmondhatója, hogy mit jelent, sokszor milyen nehézséget és terhet jelent, egy kis nép gyermekeként jönni a világra. De azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk, ami szép és jó van az életünkben, azt is ugyanennek a származásnak köszönhetjük. És valamiként úgy vagyunk mindannyian, hogy bármilyen kis néphez is tartozunk, azért magyarságunkat, nemzeti voltunkat, anyanyelvünket nem cserélnénk el egyik más nemzetével sem. Az én örökségem is olyan, mint bárki másik. Fény és árnyék, jó és rossz, előny és hátrány, szétválaszthatatlanul összefonódik. Ezen a téren sincs predestináció. Nem igaz az, hogy eleve elrendetetett az életünk, nem igaz az, hogy származásunk eleve determinálja, megszabja a sorsunkat. Ilyen predestináció nincs, de önmagamat csapom be, ha azt gondolom, hogy származásom helye nincs többé velem, hogy az, ahonnét jöttem, nem követ nyomon oda, bárhová is mennek. Növelhetem az előnyeimet, csökkenthetem a hátrányaimat, de szüntelenül követnek az előnyöktől elválaszthatatlan hátrányok. Egytelen hajtak. Megint csak egy ferencesre hivatkozom, aki azt mondotta, hogy a későbbi nemzedékek azért látnak messzebb és távolabb, mert óriások vállán állnak. Mindannyian elődeink vállán állunk, akár tetszik, akár nem. És éppen ezért nyakig úszunk az adósságban. Nyelvünkért, bölcsességünkért, ha van, tudományunkért, technikánkért, vallásunkért, erkölcseinkért. Gyakorlatilag elődeinknek tartozunk mindenért, amink van és amik vagyunk. Meg tudjuk bírálni korlátainkat és hibáinkat? Még ezt a reflexiós készséget is elődeinktől örököltük. Mi máshoz mérhetnénk gyarlóságainkat, mulasztásainkat, hanem azokhoz az értékekhez, amelyeket éppen elődeink hagyományoztak át. Nyilvánvaló, hogy fel kell szabadulnunk, és az egész emberi élet értelmezhető egy nagy szabadság történetként is, tehát nyilvánvaló, hogy fel kell szabadulnunk a múlt kényszerei alól, mind a társadalomnak, mind az egyénnek. Ha a társadalomban ez a felszabadulás nagyon viharosan történik, akkor forradalomról szoktunk beszélni, bár meg vagyok győződve, hogy igazi forradalmat nem lehet csinálni. De az egyénnek is fel kell szabadulnia, és az egyén életében ezt úgy hívjuk, hogy megtérés. El kell szakadnunk bűnös múltunktól. És vajon akad-e ember a Földön, akinek nem kellene állandóan, szüntelenül, nap mint nap, újra meg újra próbálkozni ezzel, hogy elszakadjon bűnös múltjától, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. De, hogy szembefordulhatunk a múlttal, hogy felszabadulhatunk elődeink által reánk rakott kényszereink alól. Ezt is csak a múltban kialakult eszményeknek és gondolatoknak köszönhetjük. Ha például Jézus igazán valláskritikus volt, mint ahogy az evangéliumokból ez kiderül, csak azért tehette, mert a múltra nyúlt vissza, és a múlt eszmélyi segítségével tudta bírálni az akkori jelent. És ekkor jön a hűtlenség démona, és folyton azt súgja a fülünkbe, és arra akar rávenni bennünket, hogy csak akkor lehetünk szabadok, ha minden estén szakítunk örökségünket. Kivelünk? Vagy elpusztítanak és megnyomorítanak téged is, ahogy a mindenki más. Mélyen hallgat azonban ez a démon arról, hogy ezek a vesztünkre törő valamik, ezek a szabadságunkat, kibontakozásunkat, gátló tényezők már végtől belsőről álltak. Már egészen régóta egyéniségünk alaptényezői lettek. Nyilvánvaló, hogy az ember elszakíthatja rokoni, vallási, nemzeti kötelékeit, de talán mi magyarok ismerjük ezt a legjobban, legtöbben tapasztalatból is, hogy szívet cseréljen, aki hazát cserél. És ez nem megy. Persze, lehetőség szerint meg kell szabadulni előítéleteinktől, de azt hiszem, hogy a világ történelem egyik leggonoszabb démona éppen a felvilágosodás démona volt. Most szó szerint a felvilágosodás korának a démona volt. Ez vezette leginkább orránál fogva az emberiséget, amikor arról akarta meggyőzni, hogy szakíthatunk az előítéletekkel, hogy egyáltalán lehetséges előítéletek nélkül gondolkodni. Tudni, ez az, ami nem lehet. És nyilvánvaló, hogy nagyon mélységesen meg kell nekünk öregeknek érteni a fiatalokat, ha elítélik a konformizmust, a fennálló vagy a meglevő szokásokhoz való elvtelen alkalmazkodást. És igazán értem én a fiatalokat, ha felháborítja őket az öregeknek nekünk a pragmatikus vagy ártalán pragmatikus viselkedésünk. A baj ott kezdődik, amikor ezek a fiatalok, és persze ez nem csak évek száma, de akik így gondolkodnak, hogyha ezek a fiatalok valamilyen ellenkultúrát hoznak létre. Amikor azt hiszik, hogy az elfűség, vagy a szabad önkibontakozás, az egyenlő a szakítással. Az örökségünkhöz való teljes hűtlenséggel. Az ember mindig megdöbbenve tapasztalja, kicsit úgy meg is mosolyogtatja, hogy amikor elítélik, akár korban fiatalok, akár szokásban, elítélik a konformizmust, a kispolgári gondolkodást, az öltözködést, a viselkedést, az illemet, nem veszik észre, hogy csak az egyik kényszert cserélik fel a másikkal. Az egyik divatot a másikkal. Az nem olyan régen még azt gondolták, ezt csak példaként mondom, a fiatalok, hogy ha pamutrikóba járnak, ha nem mossák ki a farmert, ha ápolatlanok, akkor felszabadultak. És nem is veszik észre, hogy ez ugyanolyan konformizmus, és ez ugyanúgy tőrbe csalja az embert. Persze, az újat, a jobbat, mindig keresnünk kell, és nyilvánvaló, hogy egyikünknek, az öregeknek se tetszik, ha eltelen megalkuvásokkal találkozunk. Legfeljebb azt tenném hozzá, hogy kívülről nagyon nehéz megállapítani, hogy ez az megalkuvás, mikor eltelen megalkuvás, és mikor a morálteológiában újabban egyre többet hangoztatott erkölcsi kompromisszum. Jó. Kompromisszum. Nyilvánvaló, hogy egyházi életünkben is nagyon erőteljesen jelentkezik ez. De soha nem tudtam megérteni, hogy milyen elkülség az, ha valaki egy-két egyházi ember előjáró, alacsonyabb beosztású, vagy magasabb beosztású, vagy egész magas beosztású előjáró, vagy püspök, vagy mit tudom én ki miatt, el akarja szakítani jóformán az összes köteléket, ami egyházához, népéhez, közösségéhez, rendjéhez fűzi. Ez elvtelenség is, meg lehetetlenség is, mert ahogy egy nagyon kiváló és neves szociológus mondta, a sivatagban tért meg Saul, de csak az egyházban maradt Pál. Csak addig marad valaki igazán hívő, igazán katolikus, amíg élő eleven valóságos, tehát nem valami elvont eszmei, hanem konkrét, valóságos, tapasztalati kapcsolat fűz egyházához. Azzal az egyházzal, ami olyan, mint amilyen. A következő gondolat pedig az, hogy ez a hűtlenség démona közönséges hazudozó. Így beszél. El kell hagynod az otthonodat. Csak akkor lehetsz felnőtt. Aztán, ha elhagytad, akkor azt mondja, nem mehetsz többé haza. Valóban, el kell hagynunk azt a helyet, ahol felnőttünk. Lehetetlen visszatérnünk oda, ahol születtünk és nevelkedtünk. Most nem csak azért, mert mondjuk az én szülőházam leégett, és az a ház, ahol gyerekeskedtem, azt meg kisajátították, vagy elvették, nem ezért, nem fizikai okokból, hanem elsősorban lelki okokból kell elhagynunk azt a helyet, ahol felnőttünk. Lelkileg nem fordulhatunk vissza oda, ahonnan elindultunk. A nagykorúság az éppen az, hogy lelkileg másutt van otthon a felnőtt, mint a gyermek. De az elidegenedés démona hazug, és átejt minket, és mi is becsapjuk magunkat, ha azt gondoljuk, hogy nem visszük mindig magunkkal az otthonunkat. Örökségünk velünk van, mindig, és attól, hogy csendes társ az életünkbe, nem lesz kevésbé fontos és kevésbé meghatározó. A felnőtté válás szerves mozzanata a szülők értékei ellen való harc. Ezt pont a tanárok tudják a legjobban. És éppen a tanárok tudhatják legjobban, hogy senkinek sem szabad kétségbe esnie azért, mert a fiatalok szembefordulnak azokkal az erkölcsi és vallási értékekkel, szokásokkal, gyakorlatokkal, amelyeket az egyik generáció, az idősebb generáció át akar adni a másiknak, a fiatalabb generációnak. Ha ezek az értékek csak ugyan értékek, ha például a szülők vallásossága valóban belülről fakad, és nem kívülről rájuk erőltetett kényszerek, félelmek, tilalmak kifejeződése, akkor általában ez a konfliktus a fiatalok és az öregek, vagy a gyerekek és a szülők között nem végzetes. Akkor rendszerint csak átmeneti ez az eltávolodás. Akkor csak átmenetileg távolodik el az ember saját helyétől, erkölcsi, intellektuális talajától. És nem csak a vallási értékekkel van így, hanem általában mindenféle hittel, meggyőződéssel, életfelfogással, életformával. Ez a fajta elidegenedés, szembefordulás a szülőkkel, a nevelőkkel, a tanárokkal, előjárókkal, az érési folyamat közjátéka csupán. A baj akkor kezdődik, ha maguk a szülők sem váltak igazán felnőtté. Ha már a szülők is megrekedtek valahol az ő szüleik elleni lázadásban. És a gyermekek problémája ilyenkor az, hogy tulajdonképpen nincs kivel szembeforduljuk. Nincs, amitől átmenetileg el lehetne távolodniuk. Nem találnak az a fiatal ember, aki küzdeni akar, aki harcolni akar, akinek ki kell dolgoznia a saját önállóságát, akinek ellenállásba kell ütköznie, az nem talál igazi ellenállást. Ha a szülőnek, ha a nevelőnek, ha a teológusnak nincs más értéke, mint az öncélú lázadás, mint a szakítás a múltjával. Ha mondjuk egy teológus nem tud más tenni, mint bírálni egyházi előírásokat, hát akkor mire támaszkodjék a gyermek, vagy az a fiatal ember, vagy az a leendő pap, kispap, a maga önálló értékrendszerének a kialakításával. Ha szüleink, előjárunk, nevelőink nem laknak sehol, akkor hogyan mehetek el arról a helyről, ahol ők tartózkodnak. A szülők, ezt szokták mondani, nagyon jól halljuk, sokszor halljuk, megtesznek mindent, és gondolom, hogy a tanároknak itt is éppen ez az egyik legnagyobb gondjuk. A szülők megtesznek mindent, felvilágosultan nevelik a gyerekeket, elhalmozzák pénzzel, külön órákkal, de mivel nekik maguknak sincsenek valódi értékek, mivel a szülők maguk sem hisznek semmibe, mivel olyan korban élünk, ez az ipari társadalom kora, amikor mindig csak a tudomány legutolsó, minden csak a tudomány legutolsó állásáig érvényes, amikor teljesen elbizonytalanodnak az idősebbek, amikor nem tudnak igazán bízni semmiféle értékben, akkor nem is tudnak mit nyújtani a gyermekeknek. Nincs, amit a gyerekek magukba szívhatnának fiatalabb korban, ami ellen később harcolhatnának, azután pedig, miközben harcolnak ellene, észrevétlenül megbarátkoznak velük, és beépíthetnék a maguk értékrendjébe. Ha az ember nézi azt, mondjuk a szellemtörténet, vagy a filozófia történet során, hogy a keresztény, mondjuk a skolasztika annak köszönheti a kialakulását, hogy a kereszténység legsúlyosabb ellenfele az újplatonizmus volt, és akkor ebben az állandó küzdelemben, harcban, amit az atyák folytattak az újplatonikusokkal, egyszer csak megszületik a pseudo-Dionysios, és az újplatonikus teológiája lett a tekintély az egész skolasztika számára. Tehát valahogy így értem ezt, ha van mondani való, ha van érték, akkor van mivel szembefordulni, a szembefordulás közben megbarátkozunk vele, az értékeket elsajátítjuk, és magunkba olvasztjuk. De ha nincs mivel szembefordulni, akkor születik meg a nihilista, a kiábrándult, a semmi értéket nem tisztelő, esetleg csak ugyan káros ellenkultúrát létrehozó fiatal, vagy fiatalabb generáció. Tehát az igazi kérdés nem az, hogy bucsút mondhatunk-e az otthonnak. Az otthon mindenképpen velünk jön. Hanem a kérdés az, helyére tudjuk-e tenni? Meg tudjuk-e érteni? Tudunk-e megkülönböztetéssel élni? És képesek vagyunk-e arra, hogy megkülönböztetve elfogadjuk? Itt jelenik meg a hűség angyala. Nem kíván senkitől képtelenség, lehetetlenség, és nem kíván senkitől sem feltétel nélküli beilleszkedést. Nem akarja, hogy átessünk a ló másik oldalára. A hűség angyala nem vak, nem csökönyös, nem konokul türelmetlen szemben. Csak arra kér, vizsgáljuk meg az örökségünket, de nem elfogulatlanul. Tehát nem úgy nézzük kulturális, szellemi, lelki örökségünket, ahogyan mondjuk elvileg legalábbis egy ügyvédnek elő kellene készítenie a tárgyalás anyagát, hogy csak az igazság kiderítéséhez járuljon hozzá. Nem. Nem úgy kéri ez az angyal, hogy az igazság római istennője példájára bekötött szemmel vizsgáljuk a múltat, hanem igenis kritikusan, de vonzalom. Kritikusan, de részlehajlással. Vesse egy nagyon szigorú pillantást otthonodra, mondja ez a méltányos angyal, és ne legyenek kétségeid. Baru sini lag korlát azó, merev, elnyomó lehetett az otthonod, és nem akarok erre kitérni, hogy szinte szükségképpen mindenki ilyennek kell, hogy érezze a múltját. De lásd meg azt a nagyon sok jót, gazdagságot, melegséget, szépséget is, amiben éppen ez az otthon részesített. Csak akkor tudunk felnőtt módjára gondolkodni az otthonról, ha a kritikát összetudjuk kötni a rokonszemmel, a vonzalommal. Mivel az otthon mi magunk vagyunk, csak akkor tudjuk elfogadni és megérteni itt létünket, ha megértő és kritikus vagy kritikus és megértő szemmel pillantunk vissza otthonunkra. És most lehetne felsorolni hosszan, kinek-kinek az otthonát, hogy mit hozott magával, jó is, meg rossz is vidékinek lenni, fővárosinak lenni, katolikusnak lenni, ferencesnek lenni, világi papnak lenni. A jó és a rossz elválaszthatatlanul keveredik mindenben. Jó és a rossz, egyszerűen a végesség. Eltúlozhatja valaki a rosszat, lebecsülheti a benne levő jót, de ha meg akarjuk ismerni saját előnyeinket és saját hátrányainkat, akkor mindenképpen jó lélekkel kell közeledni örökségünkhöz. Ha szégyeljük azt, ahonnan jöttünk, akkor önmagunkat szégyeljük. És a hűtlenség az ugyanak éppen ezt terveli ki, hogy kínozzon bennünket. Éppen ezzel a szégyennel akar bennünket gyötörni. Az ember az szükségképpen vagy férfi, vagy nő, vagy öreg, vagy fiatal, eszes, vagy nehezebb felfogású, agresszívabb, vagy félénk, biztos fellépésű, vagy gátlásos, derűs, vagy kedélyes, vagy inkább hajlik a leveltségre és a szomorúságra, és megint csak vég nélkül sorolhatunk ezt tovább. Nem vethetjük le személyiségünket, mint valami elnyűlt gunyát, és a legdivatosabb, a legfelkapottabb pszichológus sem képes bennünket új személyiséggel megajándékozni. Ezért nagyon nehéz megtartani az egyensúlyt. Megbecsülni múltunkat, családunkat, népünket, nemzetünket, egyházunkat, rendünket úgy, hogy közben tudatában vagyunk határainknak, korlátainknak, tudatában vagyunk annak, hogy miként kötnek, miként húznak le ugyanannak az örökségnek a korlátai, amelyek nélkül itt sem lehetnék. Nehéz, nagyon nehéz tisztelni azt, amik vagyunk, és aminek a felülmúlásáért mégis küzdenünk kell. A hűség angyala a többi jó angyalhoz hasonlóan összetetten érvel. A hűtlenség démona egyszerűen. A hűtlenség démona ezt mondja, menj el, szakadj el. A hűség angyala pedig valahogyan ilyesféleképpen beszél, menj, de maradj is. A démon ezt mondja, nem mehetsz újból haza, az angyal, menj csak el bátran, mert újból hazatérhetsz, és otthonra lelhetsz, ha akarsz. من دمارمج ارمان سیکشی گذر تازم باش حاضر و توس استن در ویسا گندلونک akár az egyház életében, akár a kisebb közösségeink, egyházmegyéink életében, akkor valami olyasmit lehet tapasztalni, hogy sokan azt hitték, hogy miután a II. Vatikáni zsinat meghirdette az egyház korszerűsítését, lob minden kacat, minden, ami azelőtt volt az egyházban. A lomtalanítás megszállottjainak azonban hamarosan rá kellett eszmélniük, hogy miután mindentől elidegenedtek, nem maradt semmiük, amivel hinni tudnának. Valami ilyesmi mehetett végbe a zsinat után a legtöbb szerzetes rendben is. Tudjuk, hogy milyen óriási számmal léptek ki és hagyták, nagyon sokan ott. Nem tudom, hogy a ferencesek közül mennyien, véletlenül tudom, hogy a jezsuiták közül, amikor a zsinat véget ért, talán 30 ezren voltak, vagy még többen, és legalább 10 000 ott hagyta a rendet. Ezek a lomtalanítás megszállottjai voltak, mert mindent ki akartak dobni, mindent acatnak tekintettek, és akkor látták, hogy nem maradt semmi, amiben hinni tudtak volna. De ahelyett, hogy bevallották volna kisiségüket, boldog-boldogtalantok volnak érte, vagy okoltak érte a pápát, a püspököket, a rendet, az egész egyházi szervezetet, és már csak az egyház forradalmasításától várják az üdvözlet. Hát természetes, hogy a túloldalon pánikba estek. Most ebben az időszakban vagyunk. És kétségbe esett csökönyösséggel ragaszkodnak, vagy ragaszkodtak a múlt összes kellékéhez és díszletéhez. Először lelkesedtek a zsinatért, fennhangon hirdették az egyház megújulását, most pedig, hát az ördög művének tartják, de legalábbis restaurációról beszélnek, és a restauráció szükségességét hangsúlyozzák. Mintha a restauráció szó egyáltalán alkalmazható volna az egyházra. Egy politikai fogalom Napóleon után, a Szentszövetség vissza akarta állítani az ancien rezsimet, a régi állapotokat, tudjuk, hogy mire jutottunk. Az egyházban legfeljebb instaurare, omnia in Christo lehet, de nem restaurare. De mégis ez a képlet is nagyon tipikus, nagyon elterjedt, akire most gondolok éppen, nem akarok neveket mondani, bár közismert, és az írásai is közismertek. Nem győzte magasztalni a zsinatot, alig tudott betelni friss levegőjével, most pedig veszedelmes szabad gondolkodónak tart mindenkit, aki csak hivatkozni is mer a zsinat egyik vagy másik döntésére. Mintha csak végletekben lehetne gondolkodni. Nem veszik észre sem a forradalmárok, sem a merev tradicionalisták, hogy orruknál fogva vezetik őket. Mit mond a hűség angyala a forradalmárnak? Miért kellene teljesen elutasítanod a zsinat előtti egyházat, amikor éppen ennek a zsinat előtti egyháznak köszönhető a zsinat? És mit mond a tradicionalistának? Nem gondolod, hogy éppen a zsinat előtti egyház akaratában fakadt, hogy a zsinat után másmilyen legyen az egyház, mint annak előtte? De hát az emberi szív az nagyon különös hely. Az angyalok élet-halál harcot vívnak szívünkben a démonokkal. A démon segítője ostobaság, félelem, önmagunk szégyellése, a veszedelmes leegyszerűsítés. Az angyal oldalán az összetettség, a kiegyensúlyozottság, a higgadtság áll. Nyilvánvaló, hogy az angyal sokkal nehezebb helyzetben van, mint a démon. Sokkal nehezebb összetetten, kiegyensúlyozottan, higgadtan gondolkodni. Sokkal nehezebb elviselni az esetleges megoldatlanságokat, vagy a még meg nem oldhatóságokat, mint egy kardvágással kettészelni azt a bizonyos csomót. De a higgadt ember, aki tudja honnan jött, hol van a számára kijelölt hely, és ezért képes is mindezen túlmenni, az nincs védtelenül kiszolgáltatva ennek a démonnak. Csak azt lehet tanácsolni mindenkinek, aki így vagy úgy nem találja a helyét, aki így vagy úgy fontalannak érzi magát, és azt hiszem, hogy a mai világban, ha őszinték vagyunk, akkor mindegyikünkben van ilyen hontalanságérzés. A mai világban az egyháznak és a világ történelemnek ebben a mai helyzetében senki se tudja, aki őszinte igazán otthon érezni magát. De csak azt lehet tanácsolni, vagy azzal kell, hogy az ember magát megvigasztalja, vagy saját magát megerősítse, ne félj, ne vádaskodj, ne keresd bűnbakot sem a jelenlegi környezetedben, sem a múltadban. Ha elfogadod családodat, múltadat, egyházadat, rendedet, már nagyon közel jársz a gyógyuláshoz. Ha pedig meg tudod különböztetni a jót és a rosszat, az építő és romboló elemet örökségedben, akkor semmiféle démon nem akadályozhat meg abban, hogy itt megtaláljon magadat.
Nyíri Tamás, Angyalok és Démonok című műsorát hallották.